Kezdjük először az októberi KSH-s inflációs adattal, ami a kormányzat részéről nagyon várt, meg hát persze a lakosság részéről is nyilván a minél alacsonyabb száma 10% alá esett 9,9%-kal. Meglepte önt ez az adat? Vagy várható volt?
Őszintén szóval meglepett. Némi önkritikával, ha kell kezdenem, én nem számítottam arra ez év elején, hogy sikerül az év végére, tehát akár decemberre elérni az egyszámjegyű inflációt. Ugye a miniszterelnöknek kettős igénye volt a kormányzattal szemben, év végére az egyszámjegyű infláció, másrészt, hogy az idei esztendőben ne legyen gazdasági visszaesés. Na most azt látjuk, hogy a gazdasági visszaesés elkerülése az hát lényegében biztosra vehető, hogy nem sikerült az első háromnegyedévi adatok alapján, sőt, körülbelül ez az általam prognosztizált éves átlagos 0,5%-os visszaesés, ez ma már talán egy picit optimista is, nem érdemben, de ennél egy kicsit még nagyobb visszaesés is lehetséges. Az inflációnál viszont nem csak, hogy decemberre sikerülni fog ez a csökkenés, hanem ezek szerint már bekövetkezett ez októberre, ami mindenképpen egy pozitív dolog. Az más kérdés, hogy a gazdaság folyamatok egész szempontjából ez az infláció még mindig borzalmasan magas, de azért annak kétségtelenül van jelentősége, hogy az előző havi, tehát szeptemberi 12% fölöttiről most 10% alattira sikerült csökkenteni az áremelkedési ütemet. Hozzáteszem, azért az euróövezetben az infláció az októberben 3% alatti volt. Tehát az euróövezeti 3% alatti inflációhoz képest több mint háromszoros a magyar infláció. Az Európai Unió egészére még nem tették közé az adatok, de nagyon valószínű, hogy az előző hónapban tapasztalt mintegy 2,5-szeres magyar többlet, az továbbra is megmaradt, és hát az is biztosra vehető, hogy a magyar infláció a legmagasabb az Európai Unióban, hiszen az utánunk következő Románia, illetve Lengyelország adata az már az előző hónapban kedvezőbb volt, mint a mai mostani októberi adatunk. Tehát azért az látszik, hogy egy nagyon magas infláció van továbbra is, kiugróan magas infláció, és hát ami majd a nagy kérdés lesz a jövőbre nézve, hogy mennyire sikerül folytatni ennek az inflációnak a csökkentését a következő évben. Idén még minden bizonnyal jelentősen tovább fog csökkenni az áremelkedési ütem. Általában 8% alatti évvégi áremelkedési ütemre számítanak az elemzők. Szerintem is valahol 8% kedvező esetben ez alatti lehet, ami persze még mindig nagyon magas, de hát azért mindenképpen figyelembe véve a jóval 20% feletti évelei áremelkedést, azért ez mégiscsak egy eredménynek is tekinthető.
És hogyha a legoptimistább forgatókönyv jön össze, tehát ez a 7-8% körüli utolsó havi adat az inflációban, akkor az összéves infláció mértéke az mekkora lesz, ha összeadjuk a 12 hónapot és átlagot vonunk?
Nagyon valószínű, hogy decemberben az előző év decemberéhez képest valahol 7-8% között, szerintem a 8%-hoz azért jóval közelebb lesz az áremelkedési ütem. Éves átlagban pedig feltehetőleg egy kicsit 18% alatti lesz a ütem, valami 17,8%-ot számoltam, de hát ez őszintén szóval azért még 1-2 tized ide vagy oda, ez még könnyen módosulhat.
Bontsuk szét az adatokat. Először az októberi 9,9%, hogy emögött mi állhat a csökkenés mögött? Tehát mi az, ami nem olyan drága már, mint egy évvel ezelőtt, vagy van-e olyan, ami még mindig ennél a 9,9%-nál is jóval drágább, ha egy-két adatot tud nekünk mondani, részleteket?
Hát ami az átlagosnál jóval nagyobb mértékben emelkedett, az az üzemanyagoknak az ára. Ugye itt tudni kell, hogy tavaly decemberben szűnt meg az ársapka az üzemanyagok árán, tehát az egész idei esztendőben ez egy kiemelkedően gyorsan emelkedő árucsoport volt, tehát itt sokkal magasabb az áremelkedési ütem, ami, és ez viszont ki fog futni a rendszerből, tehát abban az értelemben ki fog futni, hogy hiszen decemberben már eltörölték az ársapkát, decemberben a decemberi áres, idején decemberi áresésnek egy fontos eleme lesz az, hogy üzemanyagok esetében már lesz egy érezhető csökkenés. Kevésbé pozitív a szolgáltatásoknak a helyzete, ez is egy átlagosnál gyorsabban emelkedő árucsoport, tehát szolgáltatás csoport volt, és eznek az emelkedése félő, hogy ha nem is ilyen mértékben, de folytatódni fog a következő évben is. Ami jelentősen csökkent most októberben, az energiaár. Ugye ez egy bonyolult számítási módszer, mert éppen azért, mert van egy rezsicsökkentett ár, ami megegyezik a korábbi rezsicsökkentésben kialakított árakkal, és van egy jelentősen megemelt ár egy bizonyos fogyasztás felett. Most annak függvényében, hogy hogy számolják el, hogy milyen arányban van a fogyasztáson belül a drágább fogyasztás, ettől függően az átlagos áremelkedésnek a mértéke is változik. Tehát ez egy eléggé bonyolult és nehezen áttekinthető elem, de minden esetre itt volt egy érezhető csökkenés most októberben. A tartós fogyasztási cikkek esetében októberben lényegében nulla volt az áremelkedési ütem, ami azt jelenti, hogy itt nem volt árváltozás. Ugye ebben benne van az is, hogy az árfolyam októberben viszonylag erősebb volt, tehát ez akadályozta is a külső áremelkedéseknek a begyűrűzését. Másrészt, hát legalább ennyire eső, tehát ennél sokkal fontosabb volt, hogy a kereslet nagyon jelentős mértékben csökkent, tehát ez ugyancsak megakadályozta a táremelési lehetőségeket. Ugyanakkor átlag alatti volt, de azért igen magas a ruházati cikkeké, ez kb. 8%-os emelkedés volt. Ebben benne van az, hogy a ruházati cikkek esetében azért korábban egy meglehetősen alacsony árindex volt, és benne van az is, hogy általában, mondjuk azt igazából az előző hónaphoz viszonyított árindex fejezi ki még jobban, hogy azért a szezonváltásnál, tehát amikor a téli időszak beköszönt, akkor általában termékváltás is van, hiszen téli kabát vagy ilyen típusú dolgoknak a forgalma megnő, illetve ezek a termékek megjelennek a bolti kínálatban, és ezek általában ilyenkor áremelkedéssel is együtt járnak. Átlag alatti volt a valamelyes, nem sokkal az élelmiszereknek az áremelkedése, ami ugyancsak egy örvendetes dolog, bár ugye ez még mindig nagyon magas, mert majdnem elérte a 10%-ot éppen, hogy alulmúló átlagot. De azért itt azt kell látni, hogy januárban még több mint 40%-os volt az áremelkedési ütem, tehát ehhez képest itt is egy nagyon markáns lassulás következett be, és hát azért itt az remélhető, hogy valamiképpen a lassulás azért még folytatódni fog a következő hónapokban is.
És ha már élelmiszerek egyébként, azon belül van valami nagyon kiugró, tehát ami jóval drágább, mint korábban?
Az ársapkás termékeknél például a cukorára az, ami nagyon nagy mértékben megemelkedett, például az étolajé viszont nem, pedig az is ársapkás termék, és hát azért ne felejtsük el, hogy még most is nagyon sok termék esetében van egyfajta ármaximálás, hiszen a beszerzési árhoz nem haladhatják meg a bolti árak. Tehát ennek következtében azért itt van egy erős fékezés számos termék esetében, aminek persze az a következménye, hogy más termékeknél a üzletláncok hát természetesen, hogy a veszteségeiket elkerüljék, igyekeznek vagy nem úgy csökkenteni az áraikat, ahogy azt lehetne, vagy hát emelik még tovább az áraikat.
Melyik ezek a termékek egyébként?
Érdekes dolog az, hogy ugye több újság is, internetes újság, mint például a G7, de a HVG is összeállítanak egy fogyasztói kosarat, mondjuk egy hétvégi vagy vasárnapi ebédnek az árát, és hogy ott felhasznált termékeknek az ára az hogy változik. Na most például a G7 ilyen kosara alapján lényegében megszűnt már az élelmiszerek áremelkedése, már az előző hónapban. Ugyanakkor a KSH adata, és hát a KSH adata ebből a szempontból azt gondolom, hogy pontos, habbár természetesen a G7 adata is érdekes, azt mutatja, hogy hát ugye egy közel 10%-os áremelkedés volt még mindig. Magyarán a cégek, kereskedelmi cégek azoknál a termékeknél, amelyeknél megvan a központi árfigyelési rendszer, tehát azok, és amelyeket egyébként a lakosság gyakrabban is vásárol, meg többet vásárol, ott részben, hogy ne bírálják őket, részben azért, hogy jobban becsábítsák a fogyasztókat, igyekeznek még viszonylag mérsékeltebben árazni, illetve nem árat emelni, vagy hát nem is tehetik meg a jogszabályi előírások alapján. Ugyanakkor olyan termékcsoportoknál, ami adott esetben mondjuk egy sajton belül a trapista ára már viszonylag olcsóbb, de hát nagyon sokféle egyéb sajt van, aminek az árát azért meglehetősen emelték, de hát nagyon sok kekszfélék, kávé, mindenféle egyéb termék van, amelyen hát behozzák a veszteségeiket. Amelyekre ugye az emberek jelentős része néhány terméknek az árát körülbelül tudja, mit tudom én, a tejét, vagy a cukorét, vagy a kenyérnek az árát, de hát rengeteg olyan fűszer van, különböző száraz tésztáknak a különböző választéka, ahol hát igazából nem nagyon tudja, hogy pontosan mennyi volt, és hát egy rendszeres kisebb-nagyobb emelésekkel azért itt inflációnak van egyfajta emelkedő hatása, és nyilván a visszakozás is ebben lassú akkor, ha még más termékeknél hát központi elvárás az, hogy ne lehessen emelni az árat, illetve beszerzési ár alatt kelljen gyakorlatilag értékesíteni, hiszen nem tehetik rá a saját költségeiket.
Melyik ezek a termékek, amiket beszerzési áron kell egyébként értékesíteni?
Hát ezek lényegében a régebbi ársapkás termékek. Tehát itt a csirkemeltől kezdve a étolajig, tehát ilyen termékeknél van. Van, ahol ez nem probléma, mert például a étolajnál a beszerzési ár, ugye nem is a pillanatnyi beszerzési ár, hanem egy korábbi beszerzési árhoz kellett ezt viszonyítani, az most kedvezőbb, tehát éppen ez nem jelent problémát, de más termékeknél ez problémát jelent.
Oké, köszönöm.
Már a kereskedelmi szempontból nyilván a fogyasztó adott esetben örül annak, hogyha egy terméknek az ára nem emelkedik, vagy pláne, ha még csökken is.
Mi az oka annak, hogy oké, csökken a magyar infláció, értjük, hogy miért, ezeket most kifejtette, de hogy lehet még mindig háromszor akkora, mint más uniós országokban?
Tulajdonképpen a magyarázat az a megugrásban keresendő, mert hiszen mivel a magyar infláció az elérte a csúcspontjának körülbelül a 25%-ot, míg az Európai Unióban ennek a felese volt, ennek következtében nem a lefelé menet az, ami meglepő, hogy lassabban megy, hanem az, hogy mitől emelkedett meg ennyire. Na most ebben döntő eleme volt annak, hogy a rezsicsökkentésnek az egész koncepciója abban a formában tarthatatlanná vált, tehát az energiaáraknak az emelése ez borzasztó nagy mértékben kihatott közvetve is, meg közvetlenül is az inflációra, és hát általában a kormányzat a hatalmas választások előtti és választások környékig túlköltekezés miatt nagyon súlyos egyensúlyi helyzetbe került. Például a kereskedelmi adót több ízben is megemelték, azt nyilvánvalóan a cégek továbbhárították az árakban. Az ársapkás intézkedések, ahogy erre már utaltam, ezeket azért a nagyláncok, főleg a nagyláncok elég jól ki tudták kerülni, hiszen a sokféle választékban volt olyan termék, amelyeknek az árát meg tudták emelni. És hát nem utolsó sorban az árfolyam, mondjuk most a legutóbbi időszakban viszonylag erős a forint, de azért tavaly meg az idei évnek az első felében jelentősen gyengült a forint. Tehát ennek következtében ennek is volt egy kifejezett inflációs hatása. És hát hozzá kell tenni, nem utolsó sorban, mert ennek a negatív és pozitív hatása is érezhető, hogy a választások előtt egy jelentős jövedelemnövelő intézkedéscsomagot hajtott végre a kormány, a SZIA visszatérítéstől kezdve a minimálbéremelésen keresztül sok minden másik. Ez nyilván megnövelte a vásárlóerőt, aminek hát ilyen esetekben ennek mindig van egy inflációs hatása. Másfelől viszont, amikor ennek a kiigazítására sor került, akkor a vásárlóerő reálértékben jelentősen csökkent, hiszen az infláció megemelkedett, és hát ez az inflációnak a határt is szabott egyben az, hogyha nincs pénze az embereknek, nem vásárolnak, hát abban az esetben a kereskedelmi cég, de hát annak szállító ipari cég is korlátoznia kell az áremelését. Tehát amikor ez a restrikciós gazdaságpolitika tavaly nyáron beindult, hát ettől kezdve hát azért elkezdődött egy infláció mérséklődési folyamat, ami kezdetben inkább csak azt jelentette, hogy bizonyos termékek ára még kevésbé emelkedett, de az igazi csökkenés az lényegében az idei évben, azt hiszem, hogy februárban indult el a havi árindexeknek a csökkenése, januárban volt talán a csúcspont.
És akkor, hogyha a trendvonalat meghosszabbítjuk, akkor mi a prognózisa önnek, a GKI-nak? Oké, decemberre 7, inkább 8-hoz közeli százalékra csökkenhet az infláció. Mikor mehet ez mondjuk 5% alá? Talán az lett az ilyen következő lélektani a 10 után.
Idén nyáron fogadták el a 2024-es költségvetést, amely ugyan általános vélemény szerint már szinte semmiben sem felel meg a realitásoknak, de azért hát ez pillanatilag ez a hivatalos. Ez 2024-re 6%-os inflációval számol. Nagy Márton miniszter nagyjából egy 5-6%-os inflációt jelzett előre nemrégiben 2024-re, és általában e körül vannak a különböző inflációs előrejelzések. A Nemzeti Bank optimistább 4-6%-os inflációt jelez előre. Őszintén szólva én a pessimistábbak közé tartozom, tehát én szerintem nagy a kockázata annak, hogy 6% fölötti, akár a 7% közelében levő infláció lesz a következő évben, vagyis az idei év végéhez képest már nagyon kismértékben fog jövőre csökkenni az áremelkedés, aminek számos egyedi és mélyebb oka is van. Na most az egyik ok az már rögtön januárban tapasztalható lesz. Ugye hát ez ismeretes, hogy az üzemanyagok jövedéki adóját megemelték, illetve hát januártól sor kerül erre az emelésre. Ismeretes az is, hogy az úgynevezett kiterjesztett gyártói felelősség következtében a hulladék gazdálkodással összefüggésben megnövekedik a termékdíj, tehát ennek ugyancsak az árakban meg lesz a hatása. Számos terméknél betétdíjat vezetnek be, aminek ugyancsak inflációs hatása van, még ha ez részben csak látszólagos, mert utána hát nyilván a különböző visszaváltási technikákkal ennek egy részét visszanyerheti a lakosság, de minden esetre januárban önmagában várható egy áremelési nyomás, nem beszélve arról, hogy általában január mindig az átárazásoknak szokott lenni olyan szolgáltatásoknál, termékeknél, ahol viszonylag ritkán szoktak ilyet csinálni, tehát pénzügyi szolgáltatások, biztosítások egy része, éves biztosítás, tehát jó néhány olyan dolog van, ahol az áremelésre sajnos számítani kell. Nagy kérdés az, hogy a béralakulás hogy fog kialakulni. Ugye ma már lényegében tudjuk, hogy a minimálbér 15%-kal, a garantált bérminimum pedig 10%-kal fog emelkedni. Nagy Márton miniszter egy 4-5%-os reálkereset emelkedést tűzött ki célul. Na most ez a 4-5%-os reálkereset emelkedés azért minden bizonnyal lényegesen gyorsabb lenne a magyar jövőjére várható gazdasági növekedésnél, ami valahol 2-2,5% körül van, várható. Magasabb lenne a várható termelékenység emelkedésnél, ami Magyarországon rendkívül rosszul alakult eddig, és nem látni, hogy mitől lenne ez minőségileg jobb. Tehát ennek következtében nagyon valószínű, hogy ha valóban sor kerül egy ilyen, és hát minden bizonnyal sor kerül egy ilyen béremelésre, ennek lesz egy inflációs hatása. Magyarán az, amit a kormányzat 5-6%-ként gondol, ehhez képest egy ilyen béremelésnél bizony a 7%-ot is elérheti az inflációnak a mértéke. Ugyancsak kockázati tényező az árfolyamnak az alakulása. Most pillanatnyilag meglehetősen erős a forint, de azért ebben nagyon sokan szkeptikusak, hogy ez mennyire tartható így. Pillanatilag a külső egyensúly viszonylag jól alakult, főleg a cserearányjavulás következtében. Itt a legnagyobb kérdés az, hogy sikerül-e az Európai Uniós transzferekhez hozzájutnunk. Egyrészt ez, ha hozzájutunk, vagy legalábbis ennek egy részéhez hozzájutunk, az nyilván a gazdaság egész szempontjából is jó, de egyben az ország megítélése szempontjából is jó, míg ha nem, tehát esetleg megszakadnának a tárgyalások, vagy minimális eredményt sikerüljön csak elérni, a hitelminősítők elég világossá tették, hogy ez negatív következményekkel járhat, márpedig ha leminősítenek bennünket, az nyilvánvalóan az árfolyamot gyengíteni fogja, tehát ennek is ezen keresztül is inflációs hatása lesz. Ugyancsak kockázati tényező a költségvetésnek a helyzete. Ugye a kormány az idei évre várt hiányt nemrégiben megemelte 5,1%-ra, de az elemzők körében, és ezzel én teljesen egyetértek, általános vélemény, hogy már ez az 5,1% is nagyon optimista, és hát felettét kérdéses az, hogy a bűvös 3% alá csökkenés jövőre az elérhető-e. Mondhatnám, nagyon kevesen hisznek ebben. A költségvetési hiány tehát magas, aminek ugyancsak van egy inflációs hatása. És hát hozzá kell tennem még egy általános gazdasági rendszerbeli problémát, ez pedig a versenynek a hiánya. Tovább folytatódnak azok a gazdasági lépések, amelyek idén is tapasztalhatóak voltak, amelyek csökkentik a versenyt. Hát ilyet láttunk a távközlésben, a nagy távközlési cégek felvásárlásával, és most már lényegében kettőre szűkülésével, de említhetem azt is, hogy a Magyar Hitelbank létrehozása és egybebővülése ugyancsak, és a kisebb bankok felvásárlása, hát ugyancsak szűkíti a versenynek a lehetőségeit. De hát ilyen helyzet számos más termékcsoportnál is megfigyelhető, ami ugye a versenyhivatal elnöke is hangsúlyozta, hogy az infláció elleni küzdelem egyik legerősebb fegyvere a verseny. Más kérdés, hogy a versenyhivatal általában, ha egyáltalán módja van véleményt nyilvánítani, akkor asszisztál ezekhez a versenyellenes lépésekhez, de a kormányzat általában nem is teszi lehetővé, hogy véleményt mondjon, mert kiemeltként kezeli ezeket az összevonásokat, vagy egyesüléseket, felvásárlásokat, és ebben az esetben a versenyhivatalnak hát nincs is jogosítványa véleményt mondani.
És még egy témát szeretnék behozni, hogy volt egy kutatásuk, ami a lakosság inflációs érzékeléséről szólt, sőt lesz is még most hónapról hónapra ilyen adatuk. A szeptemberben az önök felmérése szerint, ez egy reprezentatív felmérés, 32%-osnak érezte a lakosság az árnövekedés szintjét, akkor a KSH 12%-ot mért. Meséljen nekünk erről a kutatásról, mennyire egyedi az, hogy ennyivel magasabbnak érzi a lakosság, vagy ez egy trend, ez máskor is így szokott lenni, amikor alacsonyabb az infláció, és ön szerint mi lehet-e mögött a 32%-os érzékelés mögött?
Igazából ez szerintem inkább érdekes, mint szakmailag mély következtetések levonására alkalmas tény. Egy régi, tehát amikor én még egyetemre jártam, már akkor is azt tanultuk, hogy körülbelül 2%-os inflációt érzékel akkor is a lakosság, hogyha nem történt áremelkedés. Tehát az emberek érzetében sokkal jobban megragadnak a negatív hírek ilyen szempontból, tehát az áremelések, mint ami esetlegesen árcsökkenések vannak. Tehát az, hogy a ténylegeset meghaladja az érzett infláció, ez a világon mindenhol így van, Magyarországon is így volt, kormányoktól és rendszerektől függetlenül. A mérték az természetesen nagyon eltérhet, és olyan helyzetekben, amikor az infláció nagyon nagy mértékben megugrott, és az emberek az nem annyira a havi inflációt érzékelik, mint ami az év egész eddigi időszakában történt, akkor ez még inkább érzékelhető. Tehát ugye, ha bemegyek egy üzletbe, akkor látom, hogy valamilyen terméknek, egy sajtnak, vagy egy tejterméknek az ára, az most, ha emlékszem rá, az most magasabb, vagy alacsonyabb, mint volt az előző hónapban, vagy az előző vásárlásomnál. De hát azért összességében azért még jobban érzem azt, hogy hát amit én megszoktam, és az mondjuk egy tavalyi vagy tavaly előtti árszintet jelent, ehhez képest ezek sokkal borzalmasabban magasabb árak. Tehát a hangulatot azért alapvetően ez a fajta tartósabb érzet jeleníti meg, és minden bizonnyal, ahogy az infláció fog lefelé menni, ez a különbség is azért csökkenni fog. Tehát azért önmagában az egyébként, hogy most sikerült októberben 10% alá vinni az inflációt, szűken vett közgazdasági értelemben, hát mondhatnám, tök mindegy, hogy most ez 10,1 vagy 9,9. De a pszichológia szempontjából, és ezt most érthetem úgy is, hogy a kormányzat teljesítette az ígéretét, tehát nyilván politikailag egy kedvező dolog a számára, de azért az átlagpolgár számára is az a tudat, hogy 10%-a csökkentették az inflációt, még akkor is, ha az emberek többsége ezt erős kétkedéssel fogadja, azért mégiscsak megragad, és azért tudatosul benne, hogy azért már mások az áremelkedési ütemek, mint korábban voltak. Tehát én arra számítok, hogy ez az olló, ez erősen szűkülni fog a következő hónapokban. Miközben éppen azért, mert a kormány által remélt inflációs folyamat nem fog szerintem ilyen gyorsan végbe menni, mint ahogy ezt ők remélik, az élet nyilván korlátozza. Hozzáteszem, hogy azért a kormány retorikájában is volt egy lényeges változás. Ugye most ez úgy szokott hangzani, hogy 2022 az infláció csökkentésére volt, és 2023 a növekedés újraindításának az éve. Na most ez nem csak azt jelenti, hogy a növekedés helyezik a hangsúlyt, de azért közvetlenül azt is jelenti, hogy az antiinflációs politika kevésbé lesz fontos. És ennek ugye vannak jelei, például a minimálbér emelkedésnek a mértékében is, de hát számos más esetben is, amikor a kormányzat kamatcsökkentéseket követel, például ezen a területen is, és hát ezek összességében afelé mutatnak, hogy a kormány antiinflációs politikája is gyengülni fog. A Nemzeti Bank egyelőre minden bizonnyal kitart mellette, tehát ebben láthatóan pillanatnyilag az elszántság. Tehát én azt gondolom, hogy az infláció összességében még csökkenni fog, de nem olyan mértékben, mint amennyi kívánatos lenne.
És akkor a lakosság érzékelését is úgy gondolja, hogy ebben a következő évi felmérésükben is majd szűkülni fog, ugye? Tehát ezt mondta az előbb, hogy ott is vélhetően csökkenni fog a lakosság
érzékelés. Igen, tehát azt gondolom, hogy érezhetően csökkenni fog a lakosság inflációs érzete. Nem fogja, messze nem fogja elérni a tényleges infláció mértékét, de azért egy jelentős szűkülés várható, legalábbis én erre számítok.
Önmagában a GKI és az Európai Bizottság együttműködése hogyan jött létre? Ugye ennek keretében, ha jól értem, végzik el most egy éven keresztül hónapról hónapra ezt a lakossági inflációs monitorozást. Mesél erről egy kicsit?
Ez lényegében ez a felmérés, ez az úgynevezett GKI Konjunktúra Index kutatása vagy elemzése keretében történik meg. A GKI 1993 óta, tehát ez ugye most pont már 30 esztendeje, végzi a lakossági bizalomindexnek a felmérését, illetve számítását Magyarországon, az üzletit pedig 1996 óta. Na most ez egy európai standard szerinti kérdőíves felmérés a lakosság és a cégek körében is, és a lakosság esetében pedig hát most előtérbe került ennek a számnak a közlése. Nem volt kötelező ezt csinálni, a GKI most hát elkezdte ezt a számot is kötölni. Korábban voltak egyébként már ilyen kérdéseink, de éppen azért, mert valójában azon túl, hogy sokkal nagyobb a lakosságnak az inflációs érzete, mint a tény, sokkal többre ebből nem lehetett következtetni. Természetesen lehet azt mondani, hogy ha az emberek azt hiszik, hogy jóval 20% fölötti vagy 30% fölötti az inflációnak a mértéke, akkor sokkal kevésbé törődnek bele abba, hogy mondjuk a minimálbér 15%-kal emelkedik, mert ehhez képest ugye az nagyon kicsi. De hát azért ez mondjuk magyarázatként jó, ha ezt ismeri a politikai döntéshozó, vagy akár az elemző, vagy akár a lakosság egésze, de azért valójában ennél mélyebb következtetésekre ez nem ad alkalmat. Tehát most csináljuk ezt, és nyilván a sajtóvisszhangból is érződött, hogy ez nagy érdeklődést keltett, de közgazdasági értelemben szerintem azért ennek a korlát, tehát ez érdekesebb, mint amennyire mély közgazdasági eredményeket kaphatunk ebből.